El fogom mesélni, hogy hogyan is kezdődött el a Kosztolányi forrásgyűjtés, és elmondom addig a pontig ezt a történetet, ahol elkezdett kialakulni ez az adatbázis valójában. Ott átveszi majd Tici a fonalat. A kezdetekről fogok mesélni, de egészen a Kosztolányi kutatás kezdetéig nem mehetek el. Inkább a forrásgyűjtésre fogok szorítkozni. 2004-ben Szegedi Maszák Mihály tanár úrnak volt egy programja, az Új Magyar Irodalom Történet. Ebben Arany Zsuzsanna részt vett, mint a Kosztolányi értekező prózájának kutatója. Az volt az egyik feladata, hogy ellenőrizze a részpál kötetekben lévő forrásadatokat, összehasonlítsa, hogy valóban azok a szövegek ott jelentek-e meg, ahol a részpál és csapata hivatkozta, és ekkor felismerte, hogy nagyon sok további írás is van a Pesti Hírlapban, mint arról tudtunk. 2007 elején pedig elindult a Kosztolányi kritikai kiadás, és folytatódott, kibővült Zsuzsának a gyűjtése. Bizonyossá vált, hogy szükség van egy publikációs jegyzékre, egy bibliográfiára, és Zsuzsa nekivágott egyedül, még teljesen egyedül, hogy néhány nagy folyóiratnak az anyagát végignézze. Ehhez 2008-ban csatlakozott Vég Dániel, aki Kosztolányi spanyol fordításait dolgozta fel. Arany Zsuzsa azt tanácsolta neki, hogy nézze meg Hitel Dénes bibliográfiáját, mert találhat benne számára hasznos anyagokat. Hitel Dénes bibliográfiája tulajdonképpen tekinthető az első kezdetleges kosztolányi adatbázisnak is, és talált is benne olyan információt, ami számára hasznossá vált. De hogy ez a Hitel bibliográfia, ami kéziratos formában volt meg egy gyűjteményben, ezt Dani kereshető formátumúvá szerkesztette saját maga és a kutatócsoport számára. Egyébként ez most is használható, a honlapunkon fent van. Majd Arany Zsuzsával sorsközösséget vállalva besegített a gyűjtésbe, a forrásgyűjtésbe, és így született meg az első forrásgyűjtemény kötet, ami a Hét, a Pesti Hírlap, a Pesti Hírlap Vasárnap és az Új Idők anyagát dolgozta fel. Dani az Új Időket nézte végig, de mielőtt ezt kiadták kötet formában, kellett egy szabványt készíteni a forrásjegyzéknek. Ez Zsuzsának Buda Attila és Bengi László és Szegedi Maszák Mihály nyújtott szakmai segítséget. Majd az első kötettel elindult a forrásjegyzék kiadás sorozat. Ez történt 2008-ban, amikor ősszel, amikor már teljesen világos volt, hogy ez egy sokkal nagyobb anyag, mint amit egy vagy két ember el tud végezni, verbuválódott egy kis csapat egyetemi hallgatókból. Először ebben már én is ott voltam, voltunk 15-20-an, majd szépen lassan lemorzsolódott pár hallgató. Az első feladataink az Kosztolányi köteteinek a tartalomjegyzékének a kiírása után az volt, hogy végig menjünk a Széchenyi könyvtár teljes folyóirat katalógusán, ami, hogyha valaki ismeri, akkor ilyen nagyon hosszú fiókok, és ebből volt több mint 90 vagy 100, amit végig böngésztünk, olyan folyóiratokra fókuszálva, ahol potenciálisan megjelenhetett Kosztolányi Dezső. Már ekkor is birtokunkban volt egy Zsuzsa által összeszerkesztett lista azokból a folyóiratokból, ahol biztos tudtuk, hogy Kosztolányi megjelent. Ez már ekkor több mint 100 vagy 150 folyóiratot jelentett, de még ezt ki szerettük volna bővíteni egy több ezres listával, amit át kellett aztán nézni. De a következő állomása a forrásgyűjtésnek a Bácskai anyag feldolgozása volt, és ezt még a Széchenyi könyvtárban kezdtük el. Azt hiszem, hogy én dolgoztam fel a fellelhető bácskai sajtó anyagát, és neki kezdtünk a bácskai lapok szemlézésének. Ekkor természetesen kiderült, hogy vannak olyan lapok, amik csak vidéken, például Szegeden, vagy csak Szabadkán és Újvidéken találhatók meg. Ezért 2009-ben nyár vége felé tartottunk két terepmunkát is. Elmentünk a szegedi és egy-egy szabadkai és újvidéki könyvtárban is. Arany Zsuzsa készített is rólunk egy fotót valahol a Bácskában. Ekkor még talán könyvtárazás előtt lehettünk. És találtunk olyan folyóiratot, amit felírtunk magunknak, hogy nézzünk meg, de soha senki nem hallott még róla, sem arról, hogy Kosztolányi publikált volna benne, de például az Óbecsei újságban találtunk Kosztolányi közlést, még ha csak másod vagy harmad közlés is, és nem első közlés, akkor is fontos szempont, hogy a kritikai kiadás szempontjából, hogy minden szövegváltozatot listázunk. Ennek a munkának a végén megszületett a második kötete a forrásjegyzéknek, és fontos megjegyezni, hogy valójában ezen a második köteten való munka és ennek tanulságai vezettek arra a belátásra, hogy milyen nagyságrendű munka is a Kosztolányi forrásjegyzék, és hogy mennyire nem elhanyagolható, és hogy mennyivel több erőforrást kell ráfordítani, mint az korábban a kutatócsoport gondolta. Dobás Kata ekkor csatlakozott a kutatócsoporthoz és a forrásgyűjtéshez. Arany Zsuzsa elkezdett a Kosztolányi életrajzon dolgozni, és átvette a helyét a forrásgyűjtés koordinációjában és a kiadványok szerkesztésében Kata. És vele és a csapat lekitartók tagjaival folytattuk ezt a végtelennek tűnő budapesti anyaggyűjtést, illetve neki kezdtünk a vidéki anyag feldolgozásának, elsősorban azokkal a lapokkal kezdve, amelyekről biztosan tudtuk, hogy tartalmaznak Kosztolányi írásokat, illetve két nyáron is végeztünk erdélyi, kolozsvári terepmunkát, ahol Kata már említette, komoly sajtótörténeti feladataink is voltak, hiszen át kellett tekintenünk a teljes erdélyi sajtót, illetve a könyvtár katalógusát, ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Ugyanis a sajtótörténet erősen hiányos ebből a szempontból. Kata is hozott arról képet, hogy milyen mennyiségű és mértékű anyagot néztünk meg, de én is szemléltetés szempontjából egy-egy rövid délutáni átnézendő folyóirat mennyiség látható a képen. Illetve bemutatnék egy kolozsvári módját a digitalizálásnak, amikor rálépünk a folyóiratra, és így fotózzuk. Ez nem a mi kutatócsoportunkból való a hölgy, de muszáj volt megörökítenem. És ennek a pár éves munkának lett az eredménye a további három forrás jegyzékkötet. És Katát visszhangozva ismételném, hogy nem elhanyagolható, hogy több száz olyan folyóiratot is átnéztünk, amiben nem publikált Kosztolányi, és így megspóroltunk rengeteg munkát azoknak, akik ezt még szeretnék kideríteni. A forrásjegyzék kiadások jövőjéről annyit tudok mondani, hogy a budapesti folyóiratanyagból már egész kevés olyan lap van, amiről biztosan tudjuk, hogy amiatt kell átnézni, mert Kosztolányi írt bele. Ezért elsősorban szeretnénk befejezni a vidéki és az erdélyi sajtóanyagát, és kiegészíteni majd a budapesti sajtóanyagát. És az utolsó téma, amiről beszélnék, az az, hogy arra, hogy adatbázis formába szerkesszük a forrásjegyzéket, már elég korán szó volt, elég korán felmerült ez a gondolat, hiszen láttuk, hogy mekkora adatmennyiség, több mint 10 000 tétel ez a bibliográfia. Ezt valahogy rendszerezni kell, és valahogy össze kell kapcsolni ezeket a tételeket egymással. Vég Dani, akiről már szó volt, ebben az időben a Fidelionál dolgozott, ahol egy olyan XML sablont használtak, amiből ki tudtak nyerni adatokat egy táblázatból, és azt a maguk formátumában, a maguk igényei szerint tudták prezentálni a honlapon, vagy a webes felületükön. Ez a módszer valószínűleg alkalmas lett volna arra, hogy ha a forrásjegyzéseket azt Excelben gyűjtjük, akkor kinyerhessük a számunkra szükséges adatokat a számunkra szükséges formában. Viszont az informatikusok egy olyan keretrendszert biztosítottak volna, egy Windows alapú, vagy Microsoft alapú keretrendszert, aminek messze túl magas volt az ára ahhoz képest, amit a kutatócsoport ekkor ki tudott volna fizetni. Ekkor még Tarcsai Zoli, egy másik korábbi kutatócsoporti tag által felmerült, hogy JavaScript alapú adatbázist építsünk, de ennek hasonló akadályai voltak. És még egy pillanatra az is szóba került, hogy a tár helyett az adatbázisnak majd az MTA könyvtára biztosítsa, de ez a gondolat is el lett vetve, és az adatbázis terve egy kicsit jegelve lett. Viszont 2009-ben megszületett a kutatócsoport honlapja, ami máig is használatban van, ugyan néha egy kis leporolásra szorul, de ezen mindig dolgozunk egy kicsit. A honlapra felkerültek már ekkor a kutatócsoport legfontosabb segédanyagai, úgy, mint a forrásjegyzék szabványleírása, vagy Kosztolányinak a folyamatosan bővülő álnévlistája, ami már a kezdetekkor több mint másfél oldal volt A4-es formában. Vagy például, amiről már volt szó, és még lesz is szó, Kosztolányi korábban teljes egészében soha össze nem gyűjtött kötetlistája, ami a mai állás szerint 63 saját és 72 fordítás kötetet tartalmaz, és igyekszünk a legalaposabb kutatást végezni, hogy ezek a bibliográfiai adatok pontosak legyenek. A honlapra feltettük a kutatócsoport tagjainak a Kosztolányihoz kapcsolódó tudományos munkásságát, legalábbis annak nagy részét, illetve Kosztolányiról szóló szakirodalom egy töredékét. A honlapon megtalálhatók a forrásjegyzékek, kereshető PDF formátumban, és nekem személyesen volt, amikor a honlapnak egy segédszerkesztője lettem, egy saját projektbe kezdtem, és elkezdtem digitalizálni, majd a honlapra feltölteni Kosztolányi életében megjelent köteteit, olvasható formában. Ez a projekt egyelőre félbe szakadt, de remélem, hogy fogjuk tudni folytatni. Ez mind a kutatócsoport, mind a nagy közönség számára hasznos projekt. Ezen felül ekkor még belevágtam a digitalizált szövegváltozatok feltöltésébe is, de olyan sok tétel volt, hogy teljesen értelmetlennek tűnt az, hogy a honlapra feltöltögessem és linkelgessem a szövegváltozatokat. Inkább elkezdtünk dolgozni azon, hogy hogyan is lehetne ezt az egészet egy adatbázisba rendezni. És ekkor jött már szóba a PIM, illetve a PIM már a Petőfi Irodalmi Múzeum már 2011-ben felmerült levelezésekben, de csak 2013 tavaszán volt, amikor konkrétan kezdtünk foglalkozni, hogy hogyan is lehetne megoldani ezt a kérdést. Majd ekkor Dobás Katával saját kutfőnkből készítettünk Excelben egy specifikációt arra, hogy hogyan felelne meg egy adatbázis a mi igényeinknek. Itt most csak szemléltetni szerettem volna azt, hogy ez az Excel, ez milyen terjedelmű. Itt megpróbáltunk minden egyes... Ez a szemléltető videó, nem tudom, hogy működni fog-e. Azt szerettük volna megmutatni, hogy mindenféle kötet, folyóirat, levél, kézirat, az összes létező kosztolányi anyag milyen szempontok szerint lehetne egy adatbázisba feltölteni. Ez egy sajátos specifikáció, nem is tudtunk vele túl sok mindent kezdeni, mert nulláról építeni egy adatbázist, az főleg ilyen igényekkel, az egy nagyon nagy és nagyon nehéz munka lett volna. Úgyhogy 2016-ban megtörtént az áttörés, és elkezdtünk tárgyalni a Kohárról, és arról, hogy a Kosztolányi bibliográfia hogyan lehetne a Koha rendszerben alkalmazható, illetve testre szabható. A Koha hogy lehetne testre szabható a Kosztolányi adatbázisnak. És most adom át a szót Tiziánának, aki arról fog beszélni, hogy hogy is használjuk most, és mik a céljaink.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Üdvözlök mindenkit, én Bodovics Tiziána vagyok, az ELTE angol-magyar szakos másodéves hallgatója, és akkor bele is kezdenék. Különböző vázlatpontokra osztottam a mondani valómat, egy koherens szöveg hangzik el, majd pedig szemléltetés a prezi segítségével. Forrásjegyzék és Koha. Mi is a forrásjegyzék egy online adatbázishoz képest? A forrásjegyzék összegyűjtötte a primer és eddig kiadatlan verziójában a szekunder szövegek elérhetőségét, ám egyszerű szöveges formátumából kifolyólag, illetve a kiadás idővonala miatt értelemszerűen nem volt lehetséges jelölni benne a tételek közötti kapcsolatokat, csupán visszafelé. Továbbá keresni is főleg a kutatócsoport belső használatában lévő PDF-ekben lehetett a szövegben, egymásra mutató linkek nem léteztek. Ezekhez a funkciókhoz már adatbázis kell, amelyet a mai technológiai környezetben valószínűleg többen is vennének igénybe, hosszú távon nem is csak kutatók. A Kohába felvitt tételekben linkként működik például a szerző, akit minden tételhez beemelünk, és a nevére kattintva kiad minden ilyen tételt. Most pedig. Két szempontból vizsgálhatjuk. Egyrészt a kapcsolatok szempontjából. Ugye alapvetően további tételekkel csak visszafele tudtuk összekötni a papír alapú forrásjegyzékben, hiszen előre nem tudtuk megjósolni, hogy mondjuk a forrásjegyzék kettőben is meg fog jelenni a tétel. Most pedig már, hogy ezek megvannak, oda-vissza működnek a kapcsolatok. kötetekkel pedig összetudtuk kötni papír alapon is, viszont itt listázza is a Koha nekünk, ha rákattintunk, vagy rákeresünk a kötetekre, hogy melyik versek jelentek meg például benne. A Koha ezáltal egy gyorsabb munkát eredményez, hiszen egy kattintással elérhető az, amit eddig több óra lapozással találtunk meg. A másik fő szempont a kereshetőség. Kereshetünk első sor mondat alapján, amely a papír alapú forrásjegyzékben egyáltalán nem szerepel. A szövegben is kereshetünk majd a jövőben, ha a teljes szövegek fent lesznek a Kohában, és kötetek folyóiratok alapján is kereshetünk. A következő rész a Koha használatáról szól. Hogy érzékeltetni lehessen a Kosztolányi bibliográfia értelmében vett hasznát, fontos kiemelni a tételek közötti kapcsolatokat. Kosztolányi egy-egy verse például számtalan folyóiratban jelent meg, és a verses köteteket is kiadhatták többször, akár hatszor is, lásd a Szegény kisgyermek panaszai, ami megjelent eltérő kiadóknál 1910 és 1923 között. Illetve egy-egy műnek létezhet több cím és szövegváltozata is, ezért nagyon fontos, hogy ezeket ne külön-külön hozzuk létre, hanem úgy, hogy besoroljuk egy egységesített cím alá, amelyre keresve kiadja mindezeket. A kötetek esetében már most is számos kapcsolat van, de a forrásjegyzék 2 felvitele után már elkezdenek kialakulni a hálózatok. Meg kell említsem, hogy egyedülálló a kötetlistánk, amely az összes Kosztolányi életében megjelent kötetet tartalmazza, minden szükséges bibliográfiai adatával együtt. Ezek alapján töltjük fel a köteteket. Itt ugye az látható, hogyan történik a folyamat. Felvisszük a tételeket, utána egységesített címet készítünk, utána pedig összekapcsoljuk őket. A tétel felvitele a következőképpen történik. Itt különböző keretrendszerek vannak, például van a könyves keretrendszer, amit kötetekhez használunk, és folyóiratokhoz. Ez a következőképpen néz ki. Itt ugye a keretrendszer azt jelenti, hogy más szempontok alapján visszük fel ezeket. Utána jön az analitikus keretrendszer, amit pedig a folyóiratokban megjelent szövegeknél használunk. Ezután az analekta, amit mi nem használunk, hiszen ezt a kéziratokkal foglalkozók használják, például Parádi Andék, ahogyan el is hangzott ez. Egységesített cím készítése pedig a következő képen néz ki. Bemegyünk a második mezőbe, vagy nem mezőbe, második fülre rákattintunk, a 240-es mezőben pedig jelenleg csak a 240-es mezőt tudjuk itt szerkeszteni. Itt rákattintunk erre az ikonra, itt pedig egy újabb felület jelenik meg a számunkra, ahol kereshetnénk azt, hogy felvitte már előttünk valaki ezt a bizonyos verset például. Nos, ha nem találjuk, akkor pedig rákattintunk erre az ikonra, itt pedig újabb felület jön létre, ahol fel tudjuk vinni ezt. Először is a 100-as mezőbe beemeljük a szerzőt, utána pedig a 130-as A mezőbe az egységesített címet, utána jön egy verzió, ami általában ugyanaz, mint az egységesített cím, és utána pedig a műfaj következik. A tételek összekapcsolásánál pedig egy szemléltetést hoztunk, hogyha rákeresünk egy kötetre, például a Szegény kisgyermek panaszaira, akkor látható, hogy külön visszük fel a kiadásokat. Tehát itt egy első kiadás és egy második kiadás látható. Hogyha belemegyünk mondjuk a második kiadásba, ez azt hiszem az, akkor listázza nekünk, hogy mely tételeket emeltük be hozzá, mely tételekkel kötöttük össze. Itt ez esetben versekről beszélünk, itt például az elsőnél lehet látni, hogy nem egyezik meg az egységesített cím azzal a címmel, amivel a második kiadású Szegény kisgyermek panaszaiban jelent meg. Hát még a szövegben is lehetnek különbségek, de erre majd később kerül sor, ha a szövegek is fent lesznek. Most pedig a Kosztolányi adatbázis céljairól szeretnék beszélni. Ha egyszer felkerül a Kohába az összes tétel, egy kereséssel meg lehet majd találni egy adott szöveg összes megjelenési helyét és adatait, idővel a teljes betűhív szöveget, illetve az eredeti megjelenés digitális másolatát. Ettől fogva működhet majd egy olyan elektronikus bibliográfiaként, amelyben minden kosztolányi szöveget megtalálhatunk a kapcsolataikkal együtt, és itt már nem csak a kutatók között, hanem széles körűen is elterjedhetnek, például egyetemisták, olvasók, érdeklődők körében. Fontos látnunk azt is, hogy nem csak a lehetőségek véget érdemes feltölteni a tételeket az adatbázisba, hanem azért is, mert így valóban megmaradnak az utókor számára. Itt pedig a céljaink láthatók summázva, archiválás, használhatóság és felhasználhatóság, és a hálózati kritikai kiadás szempontjából rendkívül fontosak ezek. Ugye az archiválás, ahogyan el is hangzott, az eddigi munka megőrzésére szolgál, a teljes Kosztolányi életmű és vonatkozó irodalom rendszerezésére és a kutathatóságot is megkönnyíti. A felhasználhatóság és a használhatóság szempontjából fontos kiemelnünk, hogy minden tétel kereshető, minden tétel szerkeszthető, ez főként kutatóknak fontos, és azért fontos ugyanis, hogyha hibák vannak például a tételben, akkor ezt viszonylag könnyen tudjuk korrigálni. Könnyen elérhető, bárki hozzáfér. Teljes szövegek, digitális másolatok is benne lesznek majd a jövőben, tehát csupán olvasásra is lehet majd használni. És ebből következik, hogy így már, hogyha minden tétel felkerül, viszonylag könnyedén lehetne egy Kosztolányi írói szótárat is összeállítani ebből. A kritikai kiadás szempontjából nagyon fontos, hogy a szövegváltozatok egy helyen jelennek meg, a kötet és folyóirat megjelenés, kéziratok is láthatóak egy helyen, és a szöveg összevetést is megkönnyíti. Most pedig a jövőbeli lehetőségekről szeretnék beszélni, és a saját tapasztalataimról. A KOHA testre szabásával csökkenthetjük a hiba lehetőségek számát, felesleges mezők törlése, hozzáférés letiltása más bibliográfiákhoz, fordítások. Ezeknek egy része már most megtörtént, de ha szélesebb körben dolgoznánk rajta, például egyetemi hallgatókkal, érdemes lenne még inkább leszűkíteni. A feltöltések során kiderült, mik is lennének ezek. A forrásjegyzékek feltöltése rendkívül hosszú lenne, ha pár ember dolgozna rajta, ráadásul olyanok, akiknek a szakértelmére más feladatoknál is szükség van. Ez egy egyszerű, begyakorolható munka, amit szinte bármelyik egyetemista el tud végezni manapság, csupán szervezés kérdése. Alapszintű angoltudás és számítógépes ismeretek szükségesek csupán, és egy betanítási alkalom. A kivitelezést tekintve viszonylag kis költségvetéssel lehetne finanszírozni ezt. Ez a plusz munka az egyetemen is jó pont, hogyha a hallgatók besegítenek, és lenne is igény az intézményen belül erre. Minél több hallgató vesz részt, annál hamarabb befejezhetnénk a feltöltést. Egy másik ötlet, hogy nem pénzért, hanem kreditért kurzusként végzik el, ahol a feltöltött tételek száma után szereznek osztályzatot. Erre remek példa a pszichológiai kísérletes kurzus, ami rendkívüli népszerűségnek örvend az ELTE-n. Szintén csak szervezés kérdése. Természetesen fontos kiemelni, hogy a forrásgyűjtésbe viszont már csak olyan hallgatókat lehet bevonni, akik ismerik a Kosztolányi életművet, hiszen egész más látásmódot és odafigyelést igényel, lásd írói álnevek ismerete, stílus bizonyos mértékű felismerése, hogy észrevegyük szemlézés közben. Minimális publicisztikai ismeretek, helyes és kellően részletes hivatkozás, és ne hibás, hiányos tételt adjunk be. Köszönjük szépen a figyelmet!